Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma végre foglalkozunk egy kicsit a másodéveseinkkel, ami azt illeti, ma akár ruki vacsot kéne most felvenni, akár másodéves adást, hát nem lenne annyira ilyen mosolygós adás, mert minél többet készültem erre a mai napra, annál inkább volt egy olyan érzésem, hogy te jó ég! Hogy ez a bizonyos másodéves fal, hát ezt nagyon lefejelték a srácok, és talán ami a legszembetűnőbb, vagy szembeötlőbb az az, hogy a tavalyi top 5-ből gyakorlatilag csak egy olyan valaki van, akire azt mondhatjuk, hogy fejlődni tudott. Kétségtelenül el kell mondanunk Kate Cunningham sérülését. Lehet, hogy Kate Cunningham épp egy nagyon jó szezon közepén lenne, de nincs, mivel ő ugye egész évre kiesett. És hát, nem tudom, te hogy vagy vele, Zoli, de itt az elsődleges másodéveseink adás általában arról szól, hogy már kibontakozóban lévő sztárokról beszélünk, olyan roleplayerekről, aki mondjuk első évében még nem igazán mutatkozott meg, és egyébként ilyen most is van, de nem sok, de itt a második évre fejlődött, szóval amióta csináljuk ezt, szerintem legalább az elmúlt 5 évből háromszor, vagy legalább harmadszor már van elsődleges másodéveseink adás, hát én azóta nem emlékszem arra, hogy ennyire letargikus lett volna a körkép, mint most.
Nem néz ki jól a dolog, az biztos, hogyha az igazi sztár potenciált keressük, akkor hát most nem nagyon tudnánk igazából Cunninghamen kívül senkit sem mondani, de az igazság, hogy két Cunningham is egy olyan név lenne, amiben ugyanúgy nem vagyunk biztosak, mert egyébként annak ellenére, ugye, hogy sérült, hát nem jó az idei szezonja, finoman fogalmazva sem. A usage százaléka nyilván nőtt, 12 meccs, tehát egy tucat meccsnyi mintáról beszélünk, ami ezt hozzá kell tenni, nagyon-nagyon kevés, tehát itt simán elképzelhető, hogy nála jöhetett volna azért szerintem egy fellendülés, de így ugye, hogy kiüli az egész szezont. Aminek szerintem egy része egyébként azért tankolás is. Ezzel a műtéttel elvileg vissza lehetne térni, de nyilván fiatal játékosoknál, és azt hiszem ez egy fáradásos törés, ott nem szoktak kockáztatni. Magas embereknél soha, nyilván akkor miért ne vigyázzunk azzal a játékosnál, akit ugye tudjuk, hogy ki fogunk tömni majd mindenképpen. Hogy ez értett ebből a szempontból. Egyébként azzal nem értek egyet, hogy egy játékosnak egyértelműen fejlődött, én kettő ilyet találtam azért, csak mondjuk ha te azt hiszem hozzátett, hogy a top 5-ből, ugye?
A tavalyi top 5-ünkből, igen.
Azzal egyetértek abszolút, ugye igen, az egyértelműen Wagner az egyetlen, ő viszont nagyon-nagyon jó, és hát nyilván Trey Murphyről is beszélünk majd, aki szintén szenzációs a maga módján és a maga szerepében, és én megmondom ezt, hogy őt el tudom képzelni egy ennél sokkal-sokkal nagyobb szerepben is. Hogyha mindenki egészséges a Pelicansnál, akkor azért ez nem fog könnyen eljönni annál a kertánál, ezt hozzá.
Igen, ilyen szempontból ő nincs jó helyen. Amivel kezdeném akkor, vagy szerintem amivel kezdjük, az mindenképpen az, hogy ugye van egy ilyen díjunk, a legjobb másodéves év, vagy teljesítmény, hát ezt gond nélkül elviszi Wagner. Olyan gond nélkül, hogy a közelében így látótávolságra nincsen senki.
Abszolút.
És ez nyilván majd külön beszélünk arról, hogy mi van Mobley-val, hogy mi van Barnes-szal, hogyha esetleg valaki várt volna a Jalen Green-től kiugrást, akkor az hiába vár, Giddy, tehát hogy vannak itt páran, akik esetleg jelöltek lettek volna erre.
Igen. Egyébként gyors hozzáteszik, ugye Wagner-t a 8. helyen vitték el, de valahogy az ember itt top 5-ösként gondolja.
Nem. Úgy is értettem a tavalyi top 5-ünket, hogy a rookie listánk top 5-jéből.
Ja, tehát, a rookie listánk, igen. Akkor így értem, igen, azzal, hogy abszolút egyetértek, igen.
Igen. Na most Wagnernél gyakorlatilag egy nagyon furcsa típusú játékost köszönhetünk itt az NBA wannabe sztárok, vagy már borderline all-sztárok körében. Egy olyan játékost, akinek, hát igen, van ugye ez a dobó mozdulata, ez a kicsit ilyen lökőtripla, amit például Jaren Jackson Jr. is csinál, csak az a baj, hogy ő legalább egy ilyen 8-10 centivel föntebbről, ugye Wagner azért csak 6-9, és hát ezzel a tripla nem csodálkozok rajta, hogy nem igazán fegyvere. Sem catch and shoot helyzetekben, de ugye ő a pull-up triplákat se erőlteti túl, és nem is dobja olyan kifejezetten jól a hármast. Ennek ellenére Wagner egy meglehetősen hatékony scorer, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy valami félelmetesen jó a gyűrű közelében. Wagnernél külön érdemes megnézni, hogyha néztek esetleg Orlando meccset, vagytok ilyen perverzek, mint én.
Szerintem kifejezetten jól játszik egyébként az Orlando, és nagyon látványosan tudnak lenni. Nyilván, amikor éppen, úgyhogy én kifejezetten szeretem megnézni a meccséket. Nyilván az utóbbi hetekben volt egy ilyen nagyon komoly fellendülés is, ami ugye most megtörni látszik, de szerintem egy nagyon izgalmas fiatal csapat. Azt sajnálom, hogy ugye Isaac egy gyakorlatilag szerintem most már kijelenthetjük, hogy teljesen elveszítettük ebből a fiatal magból, és nem tudom, hogy vele mi a franc lesz vala.
Igen, amikor kijelentik egy játékosról, hogy már 5-5 ellenegyzés teljesen egészséges, de még nem tudjuk, mikor tér vissza, az nem hangzik jól, ugye nála jelenleg ez a helyzet konkrétan. Visszatérve Wagnerre, ha ő már csak úgy 50-50-ben van egy védőjátékossal, akkor olyan hihetetlen módon ki tud nyújtózni, és nem csak a wingspanjére gondolok, hanem ahogy eltartja az egész testével a labdát a védőtől, hogy ő onnan vagy befejez, vagy faltolod. És ezt szenzációsan csinálja, a ball handlingje is ez egyértelműen fejlődött tavaly óta, pedig már tavaly is sokkal jobb volt, mint egy esetleges ilyen másod-harmadlagos ball handler wingnek. És igen, idén többször a kezébe adták a labdát, mert ugye az összes létező irányító megsérült. Nem azt mondom, hogy ebbe a szerepbe ő valami fantasztikusat alkotott, de így másodéves játékosként azt is nagyon jól csinálta, és ez miért fontos? Mert el is tud jutni a gyűrűig. Ezzel a ball handlinggel mondhatjuk azt, hogy nem azt mondom, hogy nagyon gyors, de nagy léptei vannak, nincs rossz első lépése, úgy el tud indulni, pick and roll-t is tud ugye vezetni, és gondolkoztam, hogy ki a francoz hasonlít ez a játékos, mert ilyen típusú játékost most ilyen igazából big winget, aki tripla nélkül is, nagyon komolyan vehető tripla nélkül is meglehetősen jó scorer, és passzolni is tud, most nem biztos, hogy könnyen tudnánk találni, de például nekem a Peak Nikola Batum jut eszembe. Szerintem az egy nagyon jó komp neki. Minden esetre ez a játékos, ez úgy néz ki, mint aki úton van afelé, hogy All-Star legyen, és idén nyugodtan mondhatjuk, hogy a csapat a legjobbja.
Igen. Wagner volt azon én első egyetemi játékosok egyike, sőt, azért nem lehet egyetemi sztárnak nevezni, egy nagyon-nagyon jó egyetemi játékosnak mindenképp, és végül is, hogyha azt nézzük, hogy gyakorlatilag beton biztos volt a top 10 NBA kiválasztás, akkor ebből a szempontból lehet végül is egyetemi sztárnak is nevezni, és ugye nagyon-nagyon jó csapatban a Michiganben játszott, de az ő rendszerük olyan volt, hogy ott nem tudott úgy annyira kiteljesedni még, mint labdakezelő. Az első évben gyakorlatilag egyáltalán nem adták a kezébe a labdát, ő egy ilyen abszolút szuper roleplayer, szuper glue guy volt, abban viszont rohadt jó volt, és nekem azért tűnt ő fel, mert a labdakezelése az első pillanattól kezdve nekem egy modern big wing labdakezelésnek tűnt, és abban valamennyire biztos voltam, hogyha emlékszel egész jó magasra is értékeltem potenciált, hogyha neki lesz ez egy triplája, akkor ő benne meglepően magas potenciál lesz, és talán nagyobb potenciál is, mint a sokan gondolják. És abszolút e felé tart, szerintem már idén ő gyakorlatilag egy borderline all-star teljesítmény, nyilván nem lesz all-star még.
Mondjuk azért neki sose lesz 40%-os azzal a dobó mozdulattal a tripla, azt tegyük hozzá.
Valószínűleg nem, de mondjuk ez nem feltétlenül tragédia egy olyan sokkal dobó játékosnak, egyébként gyakorlatilag mindent jól csinál, és hogyha ilyen ütemben tud fejlődni a faltok kiharcolásába is a betöréseknél, akkor szerintem ő simán lehet top 20-as játékos is majd az NBA-be. Talán ilyen top 15 környéke is. Nyilván ehhez azért
mindennek ennél, jól kell majd kinézni.
Igen, meg ennél nagyobb usage rate, és nyilván ennél egy magasabb pontátlag kell, mert ő azért valószínűleg azt is látjuk már, hogy ő tényleg olyan típusú játékos lesz, aki mindent rohadt jól csinál, de nem feltétlenül lesz olyan igazán-igazán elit semmiben. Nekem egyébként, amit mondtál, egy Peak Batum az nagyon jó, de nekem eszembe jut mondjuk egy, és tényleg nem azért, mert ő is német volt, de Detlef Schrempf is róla. nyilván modern verzió, tehát hogyha Shrimp a mai ligában játszan, akkor ő sem lenne annyira low post meg mid post játékos, hanem nyilván sokkal több triplát dobna rá. De nagyon megvan az a playmaking, megvan a büntető kiharcás, megvan a keménység, megvan a relatíve jó védekezés, ugye Shrimp is egészen jó védő volt, ahhoz képest, hogy fehér gyerek, úgyhogy szerintem nagyon jó. És egyébként magasságra is gyakorlatilag azonosak. Nyilván a modern játék azt is megköveti, hogy már egy vékonyabb, gyorsabb játékosról beszélünk, tehát Shrimp azért 110 kiló felett volt, Franz pedig ilyen 100 körüli, de egyébként szerintem nagyon-nagyon hasonló játékuk.
Hát egyébként
legalábbis, amit elvárunk tőlük a mai modern NBA-ben, hogy ez a nagyon jó második számú opciók legyenek.
Egyébként én ezt annak ellen, hogy fehér gyerek dolgot, ezt lassan így teljesen eliminálnám a beszélgetéseinkből, mert aki itt fehérként bejut az NBA-be, azok a nagy része kiváló atléta, tehát bennünk még a JJ Redick-ek vannak meg, de közben most már Pat Connaughtonok ugrálnak, meg nem tudom, tehát a robbanékonyságban még alapvetően van egy kis különbség, az látszik. De egyébként nagyon-nagyon jó atléták vannak most a fehér bőrű játékosok az NBA-ben többségében. És ez szerintem Wagnerre is igaz, viszont neki a besegítő védekezésén szerintem még nagyon sokat kell dolgoznia. Különösen, mert emlegetted ezt a magasságot, és én meg azt, hogy azért hosszú karja van, hát ezzel bizony akár a gyűrű közelében is lehetne besegíteni, és abban kifejezetten rossz, tehát nem az alacsony blokk átlagára gondolok, hanem a rim protection számait is külön megnéztem, és azok is szörnyűek, meg ezt ugye szemteszt is megerősítette nekem, tehát hogy például ebben még lehetne fejlődni. Na de ki az, aki mondjuk így jelenleg a második legjobb másodéves szerinted, mert én itt óriási gondban vagyok, lehet, hogy Sengün?
Én gondolkodtam Sengünön, de egyszerűen nem volt szívem berakni őt, mert amit ő csinál, az nyilván abban tudtuk, hogy az első naptól kezdve gyakorlatilag jó lesz, de én őt nem is látom őt modern NBA játékosként. Tehát én egyszerűen nem tudtam őt berakni, nyilván egy Jalen Green sem lehet, mert
hát szerintem az ötbe se
fejlődötte második évére, akkor róla is azért ki lehet jelenteni, hogy hát valószínűleg nem, vagy...
Vagy nem látjuk, vagy nem látszik.
Vagy nem látjuk, igen. Nyilván a usage rate az nőtt, amiben egyértelműen jobb, hogy agresszívebben támadja a gyűrűt, ott mondjuk nem nagyon tud jól befejezni, viszont az ő mencsvára, és ami miatt én nem mondanék le róla még, mint abszolút szupersztár, az az, hogy nagyon-nagyon jól tud faltokat kiharcolni.
Ebben egyetértek, igen. Az egyetlen mencsvár.
Ez úgymond mencsvár lehet, de ennek ellenére nem tehetjük oda, hogy most mint a második legjobb játékos. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy én itt fogtam magam, és azt mondtam, hogy értem, hogy nem olyan a usage rate, értem, hogy egy sokkal jobb csapatban játszik, de Trey Murphy nálam a második a listán. Nem tudtam mit csinálni, mert ő viszont annyira jó abban a szerepben, amit játszik, és nem játszik sokkal kevesebbet egyébként, mint a Greenek, mint a Wagnerek, valamivel persze igen, de majdnem 30 percet játszani egy ilyen Pelicansba azért az nagyon komoly fegyvertény, és tökéletesen csinálja a feladatot, ami neki ki van szabba.
Akkor én is így gondolkoztam. Szóval nem is Trey Murphy lett nálam a második, hanem igazából én Mobley-t raktam a második helyre, csak az a gond, hogy Mobley körülbelül visszafejlődött.
Igen, ez volt a bajom. Tehát, hogy
igen, csak még mindig talán a második legjobb játékos idén ebből a bandából.
Oké, igen, tehát hogyha most az a kérdés, hogy ki draftoljak, mondjuk például Mavericksbe, akkor konkrétan elviszem őt első helyen.
Persze.
Tehát nem szórakozok. De én kicsit úgy voltam ezzel, hogy egyrészt a saját mutatott játékukhoz képest is mit csináltak a második évre, másrészt pedig az én személyes beléjük vetett hitemet mennyire döntötték meg, úgymond, és az a baj, hogy amennyire elképesztő védő Mobley, olyan szinten kezdek egyre inkább szkeptikus vele szemben lenni, mint támadó játékos.
Nézzük meg azt, hogy miért van ez. Mert ennek azért most már szerintem látszanak a körvonalai, az okai. Az egy dolog. Szerintem te se azt akarod számon kérni, hogy ugye 1,1 triplát dob rá 20%-kal, tök mindegy. Tehát nem feltétlenül a második évre kell itt 35%-kal triplázni 5 rádobotból. Talán nem ezt kell számon kérnünk. És ami vicces, hogy amúgy meg nagyon szép százalékokkal fejez be a gyűrű közelében. Az viszont kicsit megmagyarázhatatlan, hogy lett kisebb a szerepe támadásban, Értem, hogy jött Mitchell.
Meg egyébként az is, tehát én itt az, hogy ugye ő most, ugye megnéztem a kettes befejezéseit a gyűrű közelébe, és ahogy nézem is a Cleveland meccseket, itt azért ebbe abszolút benne van az, hogy sokkal könnyebb helyzetekbe kapja meg a labdát. Ugye Mitchell ebben nagyon jó, hogy őt és ellent megtalálja aliupoknál, és hogyha megnézed, egyértelműen ez a gyakorlatilag az elsődleges faktor abban, hogy ő 0 és 3 láb között gyakorlatilag 4-5%-kal jobban fejez be. Az is tény, hogy 3 és 10 láb között, tehát ezeket a nagyon közeli jumpereket jobban dobja idén. És ezt látom is a meccseken, viszont onnantól kezdve kifelé, és ebben benne van a büntető is, egyszerűen nem azt mondom, hogy fakezű, de nem jó.
Nem
és,
jó.
És ez probléma.
Nem jó, meg a másik probléma az, hogy ők két magasas rendszerben játszanak, és én úgy érzem, hogy Jarrett Allen az ő nagyon magabiztos befejezésével, rolljával gyakorlatilag elvette ezt a szerepet Mobley elől, amit ő most itt a második évében csinálhatna, és hogy mit akarok ebből kihozni? Én azt akarom ebből kihozni, hogy Mobley személyiségre se igazán sztár.
Ayton part 2.
Igen.
Abból a szempontból, hogy egy büntető. Tehát nem elég agresszív, nem elég agresszív támadásban.
Igen. Azt gyorsan hozzátenném, hogy nőtt például az assziszt átlaga, pedig ugyanannyi percet játszik szinte másodpercre, még jobb a gyűrű közelében. Vannak tök jó dolgok. 1,3-as blokk átlag, teljesen rendben van. De például az idei védekezése is olyan, hogy idén elég deklaráltan Jarrett Allen a legjobb védője ennek a csapatnak, és nem Mobley, és ezt se pontosan értem, hogy miért van. Lehet, hogy ehhez nem néztem elég Cleveland meccset. Abba biztos vagyok, hogy ugye az NBA legfontosabb védekező posztja ez a besegítő négyes. Most már ez egy elég erős jelenség, és most látjuk azt, hogy a legjobb védők az NBA-ben azok szinte mind itt játszanak, vagy esetleg small ball 5-ben.
Igen, de mind tud is perimeter játékosan védekező, tehát nem...
Hát
nem
de Mobley is tud, igen.
Tud, igen.
Neki is ez megvan.
De ez szerintem nem annyira jó még.
Összességében azt nem azt mondanám, hogy visszafejlődött, összességében azt mondanám, hogy egy picit elnyomták. Fejlődött ő apró lépésekben, de egy picit úgy elnyomják most.
Egyébként hozzáteszem, hogy azért simán elképzelhető, hogy a Mitchell-Garland duo mögött idén sokkal nehezebb periméteren védekezni, mint tavaly volt.
Hát igen, az a helyzet, hogy ezzel nem nagyon tudok vitatkozni, ez elég gyanús, hogy így van. Mindegy, Mobley bizonyos szempontból Jaren Jackson Jr.-hoz kezdte hasonlítani, csak Jaren Jackson Jr. tud dobni, de hogy ugye nagyon jó védő, 1-től 5-ig gyakorlatilag képes védekezni, tud gyűrű alatt is besegíteni, tud leváltani egyesekre, kettesekre, tehát ez egy hihetetlenül értékes játékos, de emellé legalább egy ilyen átlagos támadó játékot kell hoznod, hogy All-Star legyél. Az átlagost úgy értem, hogy egy kezdő átlagos támadó játékát, és Mobley igazából ezt nem hozza, de közben azért ő minden másban jó, szóval én úgy érzem, hogy jó helyen van ő nálam itt a második helyen, már nem fogunk teljesen véglistázni, de én azt gondolom, hogy ő hozza jelenleg a második legjobb teljesítményt na összességében.
A másik legértékesebbet, azt ugye azzal egyetértek, ugye én őt egyszer megbüntettem, mert ahhoz a potenciálhoz mérve, ami benne van, ez k***a kevés.
Aha.
Ha lehetek ennyire őszinte. És ezért raktam ide Trey Murphy a harmadikat, mert ő meg kimaxol minden lehetőséget, és tényleg látszik a fejlődés. Nyilván ez nem feltétlenül fair, hogy nem ugyanott van a léc, mert persze Mobley-nál sokkal magasabban van a léc, de hát sokkal magasabb helyen is vitték el.
Az megvan, hogy Trey Murphy bedobott pontjainak 75%-a vagy tripla, vagy zsákolás, vagy büntető? Emberünk de elég
most
hatékony.
Most azt igen, de nagyon durva. Hát az a TS, amit összerak, az elég kemény, igen. És egyébként megmondom, hogy nálam Mobley nem is harmadik, hanem negyedik lett, és Josh Giddey volt az, akin én szintén egyértelműen látom a fejlődést, és nem kérdés, hogy fejlődött. Tehát a triplázása, igaz, hogy nem dob rá olyan nagyon sokat, ugye még csökkent is a meccsenként a kísérletének a száma.
Meg volt is honnan fejlődni.
26%-ról, igen, de ez a 35,5%, ez nagyon-nagyon jó.
És neki nagyon fog kelleni, hogy ez ne csak egy 3 hónapos felvillanás legyen.
És lópikula minta nyilván, mert alig dob büntetőt, tehát összességében ő, mint tehát agresszivitásban, gyűrű támadásban ő nem fejlődött semmit. Itt meg hozzáteszem, hogy Shai mellett annyira egyértelmű ez a secondary szerep, hogy nem is nagyon lehet feltétlenül észni nélkül agresszív, plusz 20 éves a srác, tehát nála még azért hagyjunk időt, viszont az effektív dobószázaléka nagyon sokat fejlődött, 46-ról 51%-ra ugrott, az 51% mindig nem nagyon extra egy egyébként magas wing játékosnak, vagy ugye irányítónak. Nyilván még itt lehet hova fejlődni, de ami szintén, és mondom kevés kísérlet, de 70%-ra 78%-ra ment fel a büntető dobás. Ez a kettőnek a kombinációja, a tripla és a büntető velem azért azt mondatja, hogy az ő jumperje fejlődött, és nagyon sok időt beletesz, amit tudom is, hogy sok időt beletesz, mert ő maga is elmondta sokszor, hogy rengeteg egy gyakorolja, és ez nála kulcs lesz, hogy van-e innen még tovább fejlődés, mert ha igen, akkor benne is azért látom ezt az All-Star szintű big irányítót. Lehet, hogy Shy mellett, lehet, hogy majd később nem mellette, azt nem tudom, de egy nagyon-nagyon különleges játékos az erő is a maga módján.
A különleges jó szó, védekezni még mindig nem tud, se egy-egyben, ott egészen tragikus, besegítő védekezésben talán egy fokkal jobb, de ott se túl erős, és hát emellett pedig azért az ő triplája hiába fejlődik, még egyáltalán nincs ott, hogy ne hagyják ott egyedül, szóval azért ezen az úton még sokáig kell mennie, neki az ösztön és a passzolása az, ami viszont már most ugye a liga elitjébe tartozik, én igen, be is raktam a 10-be.
Itt jó, hogy ilyen méretei vannak, mert igen. Nem tudsz mondani impactre borzasztó védőket, 201-203 centiseket nem nagyon tudsz mondani az NBA-ből. Tehát mindegy, hogy mennyire vagy gyenge lábbal, hogyha azt nézzük, hogy ugye a leges legrosszabb, akik tényleg mínusz egy emberek védekezésbe, azok nem az ilyen típusú csávok szoktak lenni, akik 2 méter felett vannak.
Hát kivéve a lassú centereket, de az meg már ugye egy másik kategória. Tehát igen, hogyha túlságosan magas vagy, akkor az már
ja, csak már egy más
kategória, lehet, igen. Tehát akkor itt felhoztuk Giddyt, Trey Murphyt, és felhoztam én Mobley-t, de gyakorlatilag ez volt egyébként mind a kettőnknek a top 4-je. És akkor te emlegetted egyébként Jalen Green-t, én nekem még mindig nem jön itt Jalen Green, az a durva.
Nekem sem jön amúgy, tehát ja, csak így mondtam, okay. Hogy úgy hoztam fel, hogy most kit rakjak ide Jalen Green-t, amikor visszaesett, de egyértelműen nem. Tehát ha itt is, ugye arról beszéltem, hogy Mobley-t megbüntettem azért, hogy a saját benne rejlő potenciálhoz képest mit csinál, akkor Green duplán meg kell ezért büntetni, mert ő egyszerűen nem jó játékos jelen pillanatban, és nagyon-nagyon sokan tudnák hozni azokat a statokat az NBA-ben, amit ő hoz jelen pillanatban, ha megkapnák azokat a lehetőségeket és azt a usage-et, amivel ő dolgozik.
Igen, na de itt jön Sengün, igazából nálam Trey Murphy előtt, tehát Trey Murphy az 5. volt, de teljesen nyitott vagyok arra, hogy ezt akár felcseréljem, tehát ez így egy tír, de Sengün szerintem az, akit még így valamennyire ki tudunk emelni, és én azt gondolom, hogy ő nem csinált mást, mint az első évében is, ugye már tök jó volt per 36 alapon, és most többet játszik, azért apró fejlődések vannak, tehát a 71%-os büntetőből a 79% az egy szép fejlődés, úgyhogy többet is harcol ki, bár az nagyjából arányban van azzal, ahány perccel többet játszik, és még hatékonyabb a gyűrű közeléből. Élmény nézni egyébként néha Sengün, tehát hogyha valaki így szereti a posztapokat, meg a ennyiben a régi NBA-t visszasírja, akkor az nyugodtan nézzen Sengünt, és nyugodtan nézzen Houston meccseket, hihetetlen, hogy milyen jó védőket tud játszik könnyességgel megetetni, ami nála ugye már az első évében ilyen vörös zászló volt gyakorlatilag, hogy hát igen, az ő védekezése vajon mennyire lesz tartható, és én azt gondolom, hogy bár egy picit előrelépett védekezésben, de még ebben nagyon hosszú utat kell bejárnia ahhoz, hogy egy jó playoff csapatnak is a kezdőcentere legyen. A Houston pedig ettől ugye messze van, de azért ő a magasságát például nem használja rosszul, én azt gondolom, hogy itt a lábsebesség az hiányzik is, illetve nem is nagyon mer kimenni a periméterre, tehát hogy nyilván az első évében megverték ott 20-szor, én meg most úgy látom, hogy inkább bent marad, csak nem biztos, hogy ezzel olyan jót tesz, mert nem olyan jó rim protector ő, szóval ezen nagyon nehéz lesz majd átlendülni, és itt muszáj valamiben egyszerűen fejlődnie, hogy legyen valami, ahol védekezésbe el tudod helyezni, viszont támadásban egy igazi gép, és ugye 2,6 assziszt nem tűnik soknak, ő sokkal többre hivatott ennél, tehát nem is tudom, ki mondta, hogy használják már úgy, mint Jokicot, de igenis egy jól passzoló centerről beszélünk, akit, hogyha jobban kihasználnának ilyen szempontból, akkor biztos vagyok benne, hogy lesznek, vagy lennének 4-5 asszisztos szezonjai is, tehát ezt külön ki akartam nála emelni, hogy ő azért szuperül passzol.
Nálam is Sengün lett az 5. végül, de én továbbra sem tudok lelkesedni az ő hosszú távú potenciájáért. Szerintem ő a következő Enes Kanter. Nem vagyok abban se biztos, hogy neki lesz egy 10 plusz éves NBA karrierje, mert egyszerűen ahhoz nem elég jó támadásban. Tehát értem, hogy jó, de nincs arra szükség igazából a mai NBA-ben, amit ő csinál, és ez alapvetően a legnagyobb probléma. Vagy legalábbis azt mindenképp kijelenthetjük, hogy a kezdőben nincs szükség arra, ha csak ez az, amit tudsz csinálni. Tehát,
igen.
Tehát ha nincsen, vagy elit playmakinged,
hát vagy leginkább elit védekezésed centerként.
Hát igen, mondjuk nem, nyilván ott vannak kivételek, de ja, nyilván jó kicsi egy totál anomália, tehát meg ő ugye mindig a védekezése is abszolút megosztott. Tehát van a védekezésének egy része, amiben teljesen dogshit, és tényleg teljesen használhatatlan, viszont kb. Minden másban jó, és Sengünnél meg nyilván ezt sem mondhatjuk el, tehát ő nem egy extra intelligens védő, nincsen feltétlenül jó pozícióban, gyűrű levédésében meg ugyanolyan non-faktor, amikor már ott van kb. Nehéz lelkesednem az ő hosszú távú potenciájáért.
Vannak azért még egyértelműen fejlődő játékosok. Nálam például volt egy olyan játékos, aki igenis itt felmerült nekem a top 5-be, és még lehet, hogy mindig sajnálom egy kicsit, hogy nem raktam be, ez pedig Quentin Grimes. Ugyanis...
Ez azért érdekes, Grimes, a top 5-be.
Az a helyzet Grimes-a, hogy ő... Nem hiszem, hogy több lesz annál, mint ami, viszont azt olyan magas szinten hozza már most, hogy gyakorlatilag őt el tudom képzelni jelen pillanatban is egy jó playoff csapatnak a kezdőjébe, mint 5. számú támadó opció, magyarán egy 3&D wing. Tehát egy rohadt jó 3&D wing a 2. évében, ez lehet, hogy több, hogyha belegondolsz, mint ami Sengün.
Értékre, modern NBA.
Igen.
Értékre simán, nem kérdés.
Ugye? Na most emberünk egyébként... Hát hatékony. Erre nem lehet más mondani, gyakorlatilag mindenhonnan hatékony, 37%-kal triplázik, de 5 rádobottból, ami teljesen rendben van, és amit vele kapcsolatban külön kiemelnék, hogy őt kifejezetten szeretik a védőstatok is, és egyértelmű, hogy a New Yorknak a védekezése, ami idén nem annyira jó, azt hinnénk, hogy megint a védekezésre építik ezt a viszonylag jó futást, de meglepő módon a támadásuk a jobb. De mindesetre vele a pályán azért eléggé rendben vannak. Úgyhogy itt egy 3&D játékos, aki úgymond kész van. Tehát nekem ez Grimes-szal kapcsolatban az érzésem, nem hiszem, hogy ő majd nem tudom én, most 2 asszisztot átlagol, teljesen rendben van egy ilyen típusú játékostól, nem hiszem, hogy ő majd másodlagos ball handler lesz, azt se igen hiszem, hogy hirtelen elkápráztat minket azzal, hogy Josh Hartként szedi a lepattanókat, de triplát dob, katol, és majdnem 1-5, de minden esetre 1-4 védekezik, és mindig jó helyen van. Szóval igazából tavaly is láttuk, hogy vele jót húzott a New York, és szerintem idén még jobban látszik.
Szerintem jól összefoglaltad, de nehezen tudnék hozzáfőzni, bármit nálam ugye a 7. lett, de csak azért, mert egyszerűen Scottit nem volt szívem lejjebb tolni egy ilyen listán, de Grimes nagyon jó, és tényleg abban igazad van, mindenképpen is ki kell hangsúlyozni, hogy itt erény az, hogy tudjuk, hogy ő mi. Uh-huh. És ebben még mindig fejlődhet, de már most tök jó, hogy megvan a szerepe, és nem kell vakargatnod a fejedet, mint Sengünnél, hogy hát most ha majd egyszer lesz egy jó csapatunk, ő mi lesz? 6. ember?
Aha.
Mert Sengünnél kb. Ezt kell kérdezned. Ezt a kérdést kell feltened magadnak. Úgyhogy ez így nehéz.
Szerintem még a fejlődés címszó alatt csak említsük meg, bár róla már sokat beszéltünk, Santi Aldamát, aki nem csak hogy jól pótolt a Jaren Jackson Jr-t, amíg az hiányzott, hanem én azt gondolom, hogy azóta is nagyon jól illeszkedik be a Memphisnek a rotációjába, csere 4-esként úgymond, mert igazából Brandon Clark a csere 5-ös, és hát amit Santiba én nagyon kedvelek, még akkor is, hogyha én azt hittem, hogy ő majd azzal fog érvényesülni, hogy nagyon jól dobja a triplát, és ez nem igaz rá, de nyilván azért rádobja, időnként be is megy. Amit nagyon kedvelek, hogy ő az atletikusságát, amit ugye pont a mai adásban mondtuk, hogy fehér gyerekekhez képest így vagy úgy, hát na, ő nála tényleg nem érdemes erről beszélni, ő fekete gyerekekhez képest is atletikus minden tekintetben. Igen. És hogy ennyire jól használni magas ember, keveset látok, aki ennyire jól használja mind védekezésben, mind támadásban. Már említettem korábban az ő ilyen visszafordulós, meg háttal zsákolásait, de igazából a betöréseinél is, bármi történik a gyűrű közelében, akkor Santi Aldama látszik, hogy milyen dinamikus, hogy meddig ugrott fel, és szerintem, hogyha ezt ő most így tudja használni, és egy picit még finomít a mozdulatain, akkor egy elképesztően értékes csere magas lesz ebbe a ligába hosszú-hosszú évekig.
Egyetértek maximálisan, és most gyorsan csak egy felmerülő kérdés, akkor Kédet végül is te is teljesen lehagytad a listára, igen, mert gyakorlatilag nincs szezonja.
Nem lehetett most így rátenni 12 meccs alapját, és mit csináljunk.
Persze, ugyanígy voltam vele, és egyébként, amit elmondtál Santiről, ugye nálam egyébként 8. lett. Én őt igazán úgy tényleg komoly perceket játszani idén láttam először, pedig egyébként, amikor megnéztem, meglepődtem, hogy volt egy olyan szakasza a tavalyi szezonnak, és ez valamilyen nekem kiesett, amikor rendszeresen játszott. Tehát végül 32 meccse lett, ami nem olyan kevés. Azért ahhoz képest, hogy mennyire jó az a Memphis, ugye? És mennyire volt jó az a Memphis. Hát 60 plusz meccset nyert a Memphis, ugye végül?
58-at, azt hiszem.
Nagyon közel voltak, igen, 60-hoz. Szóval Rohadli meccset nyertek, és ahhoz képest 32 meccsen játszani egy ilyen típusú újoncnak, azt szerintem már ő magában egy fegyvertény volt. Nyilván egyébként mint olyan teljesen értékeltetlen volt, és természetesen a play-offban ugye pályára se lépett. Viszont most a második évét meg nagyon jól kezdte el, és egyértelműen egy fejlődő képes és egy tényleges fejlődés bemutató játékos lett, akinek persze megvannak a limitjei, de le a kalappal.
Igazából nem tudok mást mondani, akire így rá tudnám sütni, még Highlandre se, hogy fejlődött egyértelműen, viszont beszeretnék mondani 3 második kör végén húzott magas embert, akik azért játszogatnak és mutattak érdekes dolgokat. Az egyikük Luka Garza a Minnesota-ban, ugye tavaly Detroitba el volt temetve two-way szerződésen. Én azt gondolom, hogy idén bebizonyítja szép lassan, hogy az NBA-be való. A másik Sandro Mamukelashvili, aki egy 2 éves two-way-t kötött a Milwaukee Bucks-szal, már a szezon elején is mondtam, hogy meglepődnék, hogyha ezt nem konvertálnák át, és Jericho Sims a New York Knicks-nél, aki, hát nem azt mondom, hogy átvette valakinek a helyét, vagy ilyesmi, de ugye Hartenstein és Mitchell Robinson sem az a típusú játékos, aki 82 meccsen át rendelkezésre áll, és jól és bátran használja Sims-t szerintem Thibodeau, ami tőle egyrészt meglepő, másrészt ez azt is mutatja, hogy Sims valamit nagyon tud védekezésben, és ő nagyjából ebből is áll, ő egy gyakorlatilag izomcsomó, aki nagyot ugrik, gyorsan mászkál mindenfele, és egy switchable centervédő.
Igen, ugye a Mavs elleni meccseken is játszott, és tényleg az jutott eszembe, hogy egy ilyen energia golyó gyakorlatilag hihetetlen jó felépítése van. Olyan felépítése van centerként, hogy alacsonyabbnak gondolod, mint amilyen valójában, azért, mert akkora szélességre. És emiatt kicsit ilyen tényleg ilyen érzeki csalódás a szemnek, hogy azt hinnéd, hogy alacsonyabb, pedig nem. Egész magas is, azt hiszem, ilyen 2-0-8 körül van, 2-0-7. Akit én azért még megemlítenék, mert egyszerűen csak egy nagyon stabil, nagyon jó kis játékosnak tartom, az Corey Kispert.
És az jó ötlet, igen. Őt még talán így a fejlődők listájára is rá lehet.
Igen, egy valamennyit fejlődött. Nem azt mondom, hogy ilyen nagyon kiugró számok, de ő hozza magát, tehát ő nagyon stabilan hozza magát tényleg. És már az újonc szezonjára is ez igaz volt. Tehát ez a 8 pont, ettől nem csinálsz magad alá, de már tavaly is 45,5%-kal a mezőnyből, 35%-os triplázás 4 kísérlet mellett, 87%-os büntetődés, igaz, hogy nyilván, de nem is, nincs is benne a szerepében, hogy ő egyáltalán megpróbálja támadni egy gyűrűt, de ő tényleg egy olyan játékos, aki nem hibázik sokat, nyilván nem egy extra védő, de a mérete miatt benne is megvan az, hogy azért nem lesz ott a... Tényleg annyi, hogy elég 2 méter 1 centi valaki, akkor egyszer nem fogják azt csinálni vele, mint szegény Bones Highland-el, vagy akár egy Trae Young-gal, mert egyszerűen fizikailag sem, nem tudják vele ezt már megcsinálni, úgyhogy egy olyan játékos, aki szerintem stabilan nagyon hosszú ideig az NBA-ben lesz, és tényleg egy ilyen 10-12-14 pont a legjobb szezonjaiba, nagyon jó triplázással, solid dude, ahogy kint mondják.
Igen, talán őt meg kellett volna említenünk amúgy annó a legjobb shooterek listáján, ott a top 50 környékén. Azért ő...
Lehet, igen, ott az alja felé már belefejlne. Nyilván még több kísérlet kell, de ő tényleg jó dobó.
Na jó, én is tudok, és csak egy fél percet beszéljünk róla, én is tudok egy olyan játékost, akit még valamennyire ilyen stabil, picit fejlődött listára ideírhatunk, az Jeremiah Robinson Earl, aki gyakorlatilag, mivel nincs center az Oklahoma City-ben, ezért hát átvette ezt a bizonyos center posztot. Egyébként 206 centi és 105 kiló, tehát végül is azért ebben az NBA-be lehet ezzel centert játszani, és... Hát mindenben egy picit jobb, így úgy tudnám összefoglalni az előző szezonhoz képest. Semmi nem olyan, amit ki tudnék emelni, de például összességében, ha az
összes dobását nézzük, akkor az 41-es félről 49%-os field goalra ment föl, ami mindenben mondom, egy picit lett jobb a triplába, a gyűrű közelébe, a jumperekbe és a büntetődobásba is. Tehát egy szolid kis előrelépés, ugyanannyit játszik, mint tavaly. Nem azt mondom, hogy ő a centerek gyöngye lesz ezzel a gyűrűvédéssel, tehát egy félreértés ne essék. Szerintem még mindig inkább egy négyes, egy mezőnyjátékos, de azért biztató, amit tőle látunk.
És egyébként most én őt szintén frissen láttam, hogy a Mavericksen ott nem volt egy nagy meccse, de több olyan tényleg kifejezetten jó mérkőzés is volt a szezonban, amivel én is őt ilyen, hát nem raktam be a top 10-be egyébként, de ott van a helye, és tényleg ő is egy olyan játékos, akire azért lehet számítani, és aki rendszeresen azért ilyen 20 perc felett játszik. Egy nem borzasztó OKC-ben idén hozzáteszem, tehát az OKC nem egy borzasztó csapat már idén.
Abszolút. Na beszéljünk azokról, akik stagnálnak, tehát még ne a visszaesőkről, hanem akkor akik stagnálnak. Bár lehetne azt mondani, hogy ez is egyfajta visszaesés, ha egy másodéves elkezd stagnálni, de én azért itt emlegetném Bones Highlandet, nem tudom, egyet értesz-e.
Igen, tehát Bones nyilván, ha megnézed csak a tripla százalékát, akkor érvehetsz amellett, hogy előrelépett. Egyrészt iszonyatosan hot and cold, amit ugye mondtam az előző adás elején, tehát hogy ilyen két arcú játékos nincs még egy. Neki tényleg akkor van értelme jelen pillanatban a pályán, ha bedobja a triplát. Amikor nem, akkor nem azt mondom, hogy mínusz egy ember, de kimondom, mínusz egy ember gyakorlatilag, igen. Tehát védekezésben azt csinálnak vele, amit akarnak, de és ez nyilván nem is elsősorban a magassága miatt van egyébként, mert ő magas. Probléma az, hogy szerintem a liga legkisebb súlyú játékosa jelenleg. Van szerinted bárki, akinek nála kisebb a súlya?
Na, Alvarado? Meg lehet, hogy ő is van 80 kilóban.
Szerintem Alvarado tehát hiába alacsonyabb, de ő egy ilyen jó kis izmos kis játékos. Hát Bones az egyetlen szerintem, aki tényleg ilyen. És ez nem is, nem csont és bőrő, mert vannak izmai, csak olyan, nem tudom, rohadtú vékony típus. Ez a, tényleg ez a inas vidéki gyerek, van ez a hülye magasztereotíp, tudod, az inas vidéki gyerek, az biztos bírja a munkát. Na hát Bones ez, csak ugye, hát ő nem bírja a munkát, mert vagy őt dolgoztatják meg, vagy nem is megdolgoztatják.
Te Zoli, jó, hogy emlegettem Ozzy Alvaradót. Mert hogy szerintem neked is, meg nekem is lemaradt a listánkról, de hát ő is másodéves.
Én gondoltam rá egyébként, de végül nem raktam be, de egyébként nekem eszembe jutott.
Hát pedig szerintem őt mind a top 10-ben, mind megemlíteném, mind pedig olyan szinten, hogy fejlődő játékos. Hát Jose Alvarado jelen pillanatban...
De egyébként tehát az a probléma ezzel, hogy a field goal százaléka tavalyi 44,6-ról leesett 41,8-ra, és oké, ebben nyilván benne van az is, hogy
sokkal többet
dob rá.
Sokkal viszont, többet van nála a labda is.
Igen, viszont 20, tavaly ugye 29%-kal triplázott, idén meg 34-jel, szóval ez nagyjából ugye el is vitte azt a fejlődést, tehát ez magyarán egy dolgot jelentett, hogy sokkal-sokkal rosszabbul fejez be a gyűrű közelében, mint tavaly.
Hát ez valószínűleg a kis embereknek az átka, hogyha kapnak egy nagyobb usage-ot, tehát ez volt Fred VanVleet-tel is, emlékszem, igen. Kapott egy nagyobb usage-ot, és akkor mentek le a számai, pedig a triplája ment föl. De hát ez azért van, mert ugye nagyon-nagyon kevés van közülük, aki tényleg tud a gyűrű közelében érvényesülni.
Két pontosoknál van valahol elásva a kutya, igen. Tavaly 53,8%, idén 50%, tehát nagyon nagy visszaesés. Szóval az érdekes, hogy 0 és 3 láb között jobban fejez be. Ahol nagyon-nagyon visszaesett, az 3-tól 10 lábig, 10 lábtól 16 lábig.
Tehát a floater.
Tehát gyakorlatilag kifele minden.
Igen. És valószínűleg ez többet is dobja, így, hogy többet van nála a labda. Oké, akkor inkább így Highland-el együtt emlegessük, mert bizonyos dolgokba fejlődik, tehát példának okáért Alvaradót meg fogom említeni a legjobb védők listán. Igaz, hogy én 50-60 játékost felírtam, tehát úgymond azért nem elől lesz, de Alvarado a védekezése miatt gyakorlatilag Devonte Graham-nél többet játszik a Pelicansben. Szerintem ezt mindenképpen fontos megjegyeznünk. Még Highlandre visszatérve, oké, hogy egy picit nagyra ez a kabát, de azért az nagyon biztató, hogy ő látszik, hogy elit triplázó lesz ebben a ligában. Az, hogy ő neki a playmaking mikor jön össze, és hogy mikor nem lesz totális mínusz egy ember védekezésben, az határozza majd meg az ő karrierjét.
Abszolút. Hát fel kell szedni legalább 5 kiló izmot.
Itt kezdődik, igen. van-e még, akit úgy mondanál, hogy stagnált? Mert nekem még van egy pár jelöltem.
Hát például... nyilván nekem a legnagyobb csalódás, akiről beszélünk kell, mert ugye Jalen Suggs, aki...
Ő hát bizonyos szinten stagnált, nem? Mert tavaly stagnált, is borzasztó.
Ami nem jó, mert fejlődött valamennyit egyébként, de hát még mindig borzasztó. Tehát ugye tavaly a liga egyik legrosszabb játékosa volt, ezt kijelenthetjük. Idén már talán nem, és azért nyilván 5%-ot fejlődött a mezőny százaléka, ami azért nagyon nagy ugrás. Tehát itt még a triplája is 6%, csak hát ugye 21%-ra, mert 28%-ot. És ami nyilván problémás, hogy itt is az a rohadt jumper, amit őszintén én nem értek, hogy nála mi a franc van, mert hogyha megnézed az egyetemi statjait, nem gondoltad volna azt, hogy ő egy fakezű játékos lesz. Itt jön be az, hogy a minta. Mert ugye középiskolás statokat nem tudunk soha, nem nincsen egyszerűen előttünk. Van egy játékos, aki játszik 30 meccset. Ő 30 meccset játszott egy rohadt jó Gonzagába, de kérdés az, hogy egy 30 meccses minta alapján, nyilván az NBA csapatok megnézik a középiskolás statokat is, meg a kombányt, meg elhívják edzésre, tehát ők nyilván azért tudják, de emlékszel, hogy Suggsnak volt egy borzasztó dobó edzése?
A Toronto Raptorsnál.
Toronto Raptorsnál, igen. Tehát, hogy ő lehet, hogy egyszerűen nem annyira jó shooter, mint amit középiskolában, vagy egyetemen se volt elit, de azért 50% a mezőnyből, 34%-a tripázott, és 75%-a büntetőzött, és most minden stabilan len van a béka segge alatt az első két szezonjában, ami rohadt aggasztó.
Hát igen, és őszintén szóval például én nem vártam, hogy az egyetlen erénye az NBA-ben az lesz, hogy igen jó védő. Ez viszont már tavaly is nyilvánvaló volt. És szerintem ebben továbbra is lépeget előre, de lassan ott tartunk, hogy ő egy védekező specialista, és lassan az Orlando is ott tart, ugyanis ugye most Fultz és Gary Harris a kezdő 1-es-2-es, és nyilván Cole Anthony az, aki leginkább jön a padról, de mivel Rost is használják, ezért ott tartunk, hogy Suggs, ha most az Orlando futna, mit tudom én, egy 10-3-at, és komolyan felmerülne a play-in vagy a play-off, akkor lehet, hogy Suggs kikerülne a rotációba, csak erre akartam utalni.
Meg ugye még egy dolog Suggs-zal kapcsolatban, hogy nyilván ez is kicsi minta, de lehet, hogy ki kell jelentenünk, hogy ő mindennek tetejében egy rohadtul sérülőken játékos is lesz.
Ja, úgyhogy itt van félnivaló, de pont azért, mert még most se játszott olyan sok meccset a sérülése miatt, mondjuk azt, hogy adjuk meg neki ezt a szezon hátralevő 3,5 hónapját, nézzük meg, hogy ott mit tud, meg hogy például Terence Ross esetleg elcserélje az Orlando Magic. Tudom, hogy inkább visszaeső, de azért összességében szerintem impactre valamennyire stagnáló játékosnak mondanám Jonathan Kumingát. Nyilván azért, mert védekezésben elkezdte végre azt a potenciált, hát, felzárkózni ahhoz, majdnem azt mondtam, hogy elkezdte beteljesíteni, azért nem, felzárkózni ahhoz, ami benne volt. De közben a támadó számai meg tavaly se voltak kiugróak, hát idén gyatrák, úgyhogy nem tudom, hogy mit kezdjek vele.
Engem nagyon lehozott ő saját maga a Kuminga vonatról, tehát így, nem tudom, arcorugott és lelökött.
Aha.
És így gyors vonat, hát nem gyors vonat, mert nem száguld ugye mostanában a Kuminga vonat, tehát ilyen úgy képzeljétek el, hogy akkor ilyen lassan döcögő kis vasútról lerugott a masinista a saját teljesítményével, mert én tavaly konkrétan azt mondtam, hogy hát Kuminga, és hogy megint a rohadt Warriors, nem mondtam egyébként, mert nincs velük bajom, ugye Steph-et nagyon szeretem, nincs bajom a dinasztiával, hogy oda került.
Csak olyan már soknak tűnt, hogy egy
már
ilyen...
Már soknak tűnt, igen, hogy már megint ők bemákolnak valaki egy ilyet a drafton, egy ilyen játékost, és nyilván jöttek a megnövekedő elvárások. Tehát ez alapvetően ez a probléma, csak én azt nem értem, hogy ő basszus, hogy azért játszott 16 playoff meccsen is a bajnoki futás alatt, tehát hogy miért nehezedett rá, vagy miért hagyta ő ennyire, hogy ez a nyomás anyon nyomja erre az évre, nem tudom, de abszolút nem jött ki. Tehát látszik rajta egyértelműen, hogy az önbizalom, ami róla azt gondoltuk, hogy az meg lesz, azzal nem lesz gond, és hogy innentől kezdve ő tényleg egy masszív ugrást megtesz a sophomore évében. Nem biztos, hogy ezt gondoltuk, de úgy voltunk vele, hogy megtörtént, és ebből semmi nem történt meg. Konkrétan ugye Körnek le kellett nyilatkozni az év elején, hogy hát, hogy már kicsit más szavakkal, hogy aranyosak ezek a gyerekek, de nincs időnk arra, hogy itt benneteket pátyolgassunk, és fogjuk a kezeteket. ki fogtok kerülni a rotációban. Nyilván nem ezt mondta, de ez volt a mondandójának a lényege.
És azért ezért
ez
külön...
Meg is történt átmenetileg.
Igen, de ez külön figyelem reméltó szerintem, hogy Kuminga vissza tudta magát küzdeni.
Igen, ez mondjuk, ez oké. Bár nyilván ebben benne vannak a sérülések is, de oké.
Nem, én azt gondolom, hogy ő benne lesz a Warriors rotációjában, és ez a védekezése miatt van, és lehetséges, hogy a Warriorsnál azt is mondják most neki, hogy ne is nagyon törődj a támadással, katolgassál, az hátra tudsz belőle zsákolni, de hogy védekezésben hozzál nekünk egy ilyen, ő is az a prototípus, aki úgy lehet négyes, hogy be tud segíteni a gyűrűnél is, lesz gyűrűvédelme, és akár egy egyest is tud fogni, tehát ez a legértékesebb védőjátékos.
Benne, mint atléta, csillagoség a határ tényleg.
Igen.
Tehát, hogyha ő meg tud tanulni, még ennél is egyébként tényleg meglepően jól mozog a pályán, és meglepően jól átlátja a sémákat. Én is ezt figyeltem, hogy az ő értéke abszolút ebben rejlik most. Támadásban abszolút nulla jelenleg, ugye így az önbizalom hiány nélkül a dobásába teljesen elvesztette a hitét, pedig nem nézett ki az a dobás annyira rosszul egyébként tavaly.
Hát nem, és az a Moody, aki meg csak dobni tud, az meg nem kerül be gyakorlatilag sérülések nélkül ebbe a rotációba, tehát...
Ami szintén értető azért, mert Moody meg ugye...
Tényleg csak dobni tud.
Tényleg csak dobni tud, igen.
Jó, beszéljünk. Kíváncsi vagyok, hogy ide osztanád ebbe a stagnáló játékos-e Iodosunmu, mert...
Én akartam őt hozni, igen.
Hát, nekem egyébként keserű csalódás, de azért összességében nem tudnám azt mondani, hogy visszaesett, csak...
Többet vártam én, és Ball sérülése után azt gondoltam, hogy ő ennél is sokkal jobb lesz, de egyébként ez részben szerintem edzői dolog, mert miért játszik csak 27,5 percet? Én ezt sem nagyon értem. Tehát miért nem vittük kicsit 30 perc felé a játék idejét, amikor ő egyébként egy teljesen pozitív impact-tel bíró játékos. Nyilván itt a Lavin szituáció, tehát hogy Lavinnek ugye oda kell adni a labdát a kezébe, mert olyan szerződése van, ami. És most hiába dobál 41-42 pontokat, én alapvetően az egész helyzetet egy teljesen elhibázott dolognak és elhibázott építkezésnek tartom, de nyilván megértem a bullszukkereket, hogy nem hajlandók még elengedni ezt az egész Lavin éret, és mi mindig érvelünk ellene, te is, de én főleg. Minden ide gyűrűzik vissza, mert Ájónak egyébként meg akkor van értelme, ha az ő kezében van a labda, és ez a bulldog irányító típus, aki nem igaz irányító, nyilván egy kombogárd, mindenki tudja, és mint ilyen még akár játszhatna Lavinnel is együtt, de Lavinnel meg az a baj, hogy ő követeli is a kezébe a labdát, tehát ő playmaker és irányító is, és
hát meg
superstar akar lenni.
Igen, meg Caruso kárára nem fogod Dosunmut játszatni.
Mert... Stabil, igen, tehát ez is lenne, hogyha egy igazi contender szépen elvinne Caruso-t, mert akkor Ejónak nagyon-nagyon kinyílna az All-Star szünet utáni. Igen. Meg időszak.
Ez pontosan így van. Egyébként csak, hogy néha statokat is mondjunk, tavaly 8,8, idén 9,7 pontot átlagol. Gyakorlatilag ugyanannyi percet játszik, mint tavaly. Ez az igazán érdekes, mert ugye tavaly a padról tette mindezt, mert tavaly is kezdett 40 meccsen, most 39 meccsből 31-en kezdett, tehát nagyjából egy hasonló szezonthoz igazából, mint tavaly. Ami érdekes, hogy idén, amikor a kezdőben van, kisebb az assziszt átlaga, és hát ez nem véletlenül van így. Hát ugye Levinnek meg DeRozannak nem nagyon lehet asszisztot adni, ők le fogják pattintani a labdát, szépen megcsinálják a saját kis dobócseleiket, mozdulataikat, még Levinnek néha csak-csak, de igazából az a helyzet, hogy a padon több assziszt kiosztható, ebből egy picit ez is következik. Egyébként az tök jó Dosunmunál, hogy még mindig nem tud büntetőt kiarcolni, de azt a keveset jobban dobja, tripláját picit visszaesett, de olyan kis, tehát 2,4-2,7 kísérlet, nem vonnék le nagy következtetést, tavaly 37,5 volt, most 33, olyan nagyjából hozza ugyanazt a szintet.
Nagyon jó, iszonyatosan jó védő, tehát egy sok oldalú rohadt jó védő. Őt is el lehetne rabolni egyébként, tehát a Bullsnál nyilván őt azért nehéz mondjuk egy contenderbe elvinni, mert benne nem bízom még úgy, hogy akkor egy total free and playoff rotációs játékos nem biztos, hogy ott van még ezen a szinten, meg hát nyilván fiatal érték, tehát a Bulls úgy van vele, hogy inkább meghosszabbítjuk, és aztán majd elcseréljük később értékkel, amikor igazán kinőtte magát. És ebből a szempontból egyébként lehet, hogy nem rossz, hogy Lavin most még picit őt hátráltatja, meg visszatartja, mert lehet, hogy olcsóbban meg fogja úszni a Bulls majd, és utána fog igazán breakout szezonokat hozni. Nyilván az ő szempontjukból ideális esetben.
Igen, ez elég a Bulls szempontjából volt. Nyilván ide tartozik Jalen Green, akit már emlegettünk. Tehát ugye
Ő több pontot átlagol, mint tavaly, mert többet játszik, és mert nagyobb a usage-a, cserébe, mint ezt rosszabb százalékkal teszi, a két pontos százaléka is lejjebb süllyedt. Az ő rugói mellett ez a gyűrű közeli befejezés, ez nagyon problematikus, és akkor még finoman fogalmaztam.
Ő ahogy... is nagyon-nagyon vékony, nagyon-nagyon kevés súlya, tehát rá is kéne legalább egy 5 kiló.
Igen, meg tudod, nem is olyan alacsony ő.
Neki jó méretei vannak abszolút. De egyébként Bonesnak sem méreteivel vannak, mint a magassága van baj, hanem kákobelűek.
Viszont Jalen Green azért próbálkozik, csak ebbe így majdnem beleáll ő is, meg a csapata is. Jelen pillanatban 41%-os a field goalja, és mindjárt mondok nektek egy TS-t, mert az se lesz magas. Szóval a tavalyi TS-e neki 54,7 volt, ami
az nem is volt,
rossz, igen. Na most már csak 53, tehát ebbe így visszafele megy. Nyilván, hogyha nagyobb a teher rajta.
Ugye idén 2%-kal azt hiszem jobb a szezon átlag, mint tavaly volt, vagy valami nagyon, már
ja, igen. Egész
valamennyivel.
Igen, tehát ezt még ezen a szűrőn is át kell ereszteni, és nyilván, hogyha nagyobb a teher rajtad, akkor azért nehezebb dobásaid lesznek, de az ő dobás kiválasztása már tavaly is szar volt, tehát hogy ezzel ez a legnagyobb probléma. Egyébként 2,6-ról 3,6-ra felkúszott az asszisztja, na most ahhoz képest, hogy mekkora usage-a van, meg mekkora szerepe, ez semmi. Tehát ez kevés. Tehát majd akkor beszélgessünk, ha őt asszisztja van. Akkor beszélgessünk arról, hogy playmaker lehet-e.
Ami nagyon tetszik benne, hogy eléggé egészséges típusnak tűnik, tehát nem nagyon hagy ki meccseket, az tök jó. És van egy darab ilyen mentőöv, vagy ütőkártya, a büntető kiarcolás és azoknak az értékesítése. Tehát ha ezt ő összerakja, és emellé lesz majd egy, azért most már látszik, hogy neki azért lesznek ilyen 35-37%-os tripla szezonjai. Ezt a kettőt összerakod, akkor van gyakorlatilag egy legrosszabb esetben egy 57-58%-os TS-sel dolgozó kombogárdod, aki mondjuk ilyen 24-25 pontot fog átlagolni, ami azért értékes. Meglátjuk, hogy a védekezése ez hogy jön, hogy fejlődik, mert benne azért van szerintem potenciál védekezésben, ha egyszerű tényleg elhatározza magát, és nyilván fejlődni fog azért, hogyha jön rá 2-3 kiló izom, a gyűrű közeli befejezésekben azért ő egyértelműen fejlődni fog. Szóval tőle még nem venném el a szupersztár, potenciális szupersztár lehetőséget sem, de nem néz ki jól az első két eddig ebből a szempontból.
Nem ez üti ki a horizonton a szemünket a naplementébe. Tehát igen. Eddig olyan játékosokra mondtunk általában, hogy stagnál, tudod, akik nagyobb szerepet kaptak, de leromlottak a százalékaik. Van azért fordított eset is, és ide sorolnám szerintem te is Davion Mitchellt. Ugye ő sokkal jobban dob, szinte mindent jobban csinál, csak sokkal kisebb a szerepe. És ezért, hogy a tavalyi 11,5 pontjához képest most mondjuk 6 pontot átlagol, de hát majdnem lefeleződött a játékideje. Ennek ellenére kiemelném, hogy a kisebb szerepben ő fel tudta tornászni minden százalékát gyakorlatilag, bár a triplát elhanyagolhatóan, de azért ez egy fontos dolog, hogy mindent jobban dobsz, és azt hiszem, hogy az ő védekezése mellett nem kell még ráraknunk arra a képzeletbeli vonatra, ami így elfele megy az NBA-től. Tehát nem az van, hogy most azért kisebb a szerepe, mert annyira rossz volt, hanem mert most bőven van emberanyag. Sacramento-ban viszonylag bő csapat, és Davion Mitchellnél talán várhatnánk, hogy kicsit több játékidőt harcol ki magának, de minden esetre amíg pályán van, abban a 19,4 percben, addig jó. Addig jobb, mint tavaly. Úgyhogy ezt csak így meg akartam említeni.
Nyilván itt Monk veszi el tőle a perceknek egy jelentős részét, és egy valamivel veszi el igazából perceknek a jelentős részét, hogy jobb playmaker. Nyilván jobban kimennek rá, mint shooter, de egyébként rosszabbul dobja. Persze azért hozzá kell tenni, hogy nyilván az elmúlt két évben ő azért felépítette magát, mint egy kifejezetten jó shooter.
Igen. Ki fognak rá
nyilván, menni. Nyilván persze, őt jobban védik, tehát nyilván jobb shooter is, még ha most az idei számok nem is ezt mutatják, de egyébként a playmaking, ahol úgymond kevés, amit Davion csinál, és szerintem ott tud ő előre lépni, mert mint védő nyilván ő szenzációs, tehát ő tényleg nagyon jó védő, egy bulldog, és ráadásul olyan típusú védő, aki szerintem elég intelligens is, és jó dolgokat csinál, jók a rotációi, jól vált ki, érzi, hogy mikor kell besegítenie. Egy problémája van, hogy nem igazi playmaker, bár nyilván Monk sem, azt hozzáteszem, és nem is biztos, hogy egyébként ebben sokkal jobb Monk, csak lehet, hogy itt a veterán státusz miatt is úgymond ő megkapja lehetőséget, mert kiüvöltve a Kings az idén olyan szinten do or die playoff szezonban van, hogy már nagyon elege van mindenkinek, a városnak, a játékosoknak, mindenkinek abból, hogy azt hallják, hogy a Kings egy vicc franchise, és csak egy dolog motiválja most az egész csapatot. Nem érdekel, hogy valahogy be kell jutnunk a playoffba, és az ehhez vezető úton Monkba jobban bíznak, mint Mitchellben jelen pillanatban. Ami egyébként nem biztos, hogy fair, és ez még változhat is akár a szezon folyamán.
A statok nem azt mondják, hogy ő visszaeső, de szerintem kicsit már a visszaeső közé kell sorolnunk Herbert Jones-t. De nyilván nála az az első fontos megállapítás, hogy ő nagyon magasról, tehát egy baromi jó top 5 gyanús rookie szezon után, ahol a védekezése rögtön gyakorlatilag a liga top 20 legjobb védője között landolt. És azért ez nagyon ritka. Mert tavaly két ilyen játékosunk is volt, ugye. És én azt gondolom, hogy idén sem jelentősen rosszabb a védekezése, vagy ilyesmi, de talán pont azért, mert sokkal bővebb a Pelicans kerete, és most már több a jó védő a pályán, és Larry Nance fantasztikus idényt fut ilyen szempontból, talán most nem annyira feltűnő az ő impactje védekezésben, és ezen kívül pedig, bár mindenben fejlődgetett egy kicsit, pont a triplája az visszafele indult el, és már tavaly is húztunk a szánkat az ő 34%-ára, mert az olyan 34% volt, hogy 2,2 rádobottból, és nagyjából egyedül hagyták őt az ellenfelek. Na most, ugye nem szabad, hogy a tájböli úton elinduljon, a tripla tekintetében egyelőre arra tart, most majdnem 3-at dob rá, de 30%-kal, és én nagyon remélem, hogy ez feljebb tud menni, egyébként több pontot szerez, meg úgy jobban beleillik a játékba, másfél stíl, 0,7 blokk, tehát a besegítő védekezése továbbra is a posztjához képest fantasztikus, ugyanannyi lepattanót hoz, ami nem sok, ugyanannyi asszisztot, olyan stagnál, fejlődget, de ugye neki a védekezés és a triplázás lesz a két olyan dolog, ami miatt ő egy jó NBA csapat, playoff NBA csapat kezdőjébe is bekerülhet majd, és azt gondolom, hogy védekezésbe, bár nagyon magasról indul, de elmondhatjuk, hogy nem lépett most még előrébb, ez nem lenne olyan nagy baj, triplázásban egy kicsit visszaesett. Szóval én azt remélem, hogy ő majd elkezdi jobban dobni a triplát, mert neki ez tényleg ezen a karrierje olyan szinten múlhat, hogyha ő jól dobná a triplát, akkor ő egy Mikal Bridges-szerű szerződést is kaphatna. Hogyha meg nem dobja jól a triplát, akkor meg örökké meg fog maradni ez a mid-level exception szerződés kategóriájú játékosnál.
Ugye a ketteseket is azért lényegesen rosszabb dobja, mint tavaly, viszont olyan alacsony dobás számról beszélünk, és olyan alacsony kísérlet számról, hogy itt nehéz azt mondanom, hogy akkor most ő visszafejlődött. Tehát nyilván nem erről van szó. Más is a csapat ugye idén, mint tavaly volt, és itt most nem elsősorban arra gondolok, ugye már összeálltak tavaly is ugye ez a keret, hanem inkább a sérülésekre gondolok. Kicsit nehéz lehet ahhoz hozzászokni, hogy éppen kivel vagy pályán, aha, és ugye idén is kezdő, és emiatt őt azért lehet, hogy kevésbé találják meg ezek a könnyű kosarak, amik tavaly ugye azért benne voltak időnként egy-két zsákolás, meg fast break.
Cserébe a büntető kiarcolás az nagyon ígéretes. Mert az
igen, abba nem rossz, igen. Tehát amikor ott hagyják, vagy olyan szituációba kerül, hogy ugye kevés másodperc van átra az óra, nyilván ritkán van ilyen, mert nem az ő kezében van elsősorban a labda, de vagy amikor ugye kiváltanak valakire, és ott van egy kis hely, akkor abban nagyon jó bele tud menni, és egyébként a back cutokban is jó, tehát ő jól mozog labda nélkül ebben a szempontból, csak nyilván jumper nélkül azért nehéz, tehát kifele nem nagyon tud impactet generálni, mert ugye ő nem, hiába kanyarodik fel, őt nem nagyon fogják fogni, és azért marad ugye a gyűrű közelében minden, nem nagyon nyílik ki neki a pálya, hát nem hiába ugye, hogy miért ennyire rohadtul fontos egy jumper a mai ligában, anélkül tényleg be van betonozva gyakorlatilag a plafonja, lehet ő a liga legjobb periméter védője is, mint ahogy egyébként engem nem lepte meg, hogyha mérhető lenne az, hogy egy possessionre perimétervédőként ki milyen teljesítményt tud nyújtani, hogy ez gyakorlatilag egy mérhetetlen dolog. Lehet, hogy ő ott lenne a legjobbak között. Vagy
ott lenne a legjobbak között, majdnem biztos vagyok benne. Még akkor is, hogyha ő azért szerintem besegítő védőként jobb, mint egy-egy védőként, de ő mind a kettőbe elit, tehát félreértést ne essék, csak ő neki egészen különleges az, hogy mennyire
hihetetlenül látta már első éves korában, hogy mit kell csinálni a pályán. Ezt amúgy...
Hát mondjuk ez meg nyilván azért volt, mert öreg rukki volt. Tehát
azért hát azért is, igen, de azért ezt nem lehet tanítani. Tehát van, aki erre a szintre egész pályafutása során nem ér fel, mint ahogy ő kezdett.
Igen, például egyébként visszatérve Bonesra, tehát Bonesnál egyébként ugye említettük, hogy az nyilván a legnagyobb probléma az, hogy 78 kilót, de nem ez az egyetlen probléma. Tehát ő konkrétan clueless védekezésben sokszor. Tehát nem tudja, hogy hova kell menni, rossz helyre megy. És amikor ez a kombó van, hogy nem is tudod, hogy hova menjél, és 78 kiló vagy, akkor kiadják a statok, hogy ki vagy, mint perimétervédő. A liga legrosszabbja jelen pillanatban.
Igen. Na jó, visszaesők. Nyilván Scottyval kell kezdenünk. Azért Scottynál fáj a szívem ezt mondani, de az igazán ígéretes az első évében nem a triplája volt, és le is tojom azt, hogy most neki 33 helyett 30,5%-os a triplája, vagy mennyi, most lehet 29, szóval, hogy értem én azt, hogy ő neki ezt majd meg kell tanulnia, de még nem kérném számon. Hanem az igazán ígéretes az az volt, hogy gyűrű közeléből, ebből az ilyen floater, meg horog távolságból ő halálos volt, ő baromi jó volt ahhoz képest, hogy első éves, ahhoz képest, hogy egy face-up játékos egy ilyen szempontból teljes mértékben wing, annak ellenére is, hogy néha tavaly is játszott a center poszton is, ugye idén is, és Scotty Barnesnak még a hosszú kettese is egy viszonylag ilyen magabiztos, többször láttuk, hogy beleállt, és mintha az a távolság meg lenne neki. Na, ezek, amiket most mondtam, ez ment el teljesen. És vannak most is kitörő meccsei, vannak ilyen 18 pontos negyedik negyedei, tehát most is mutogatja azt a potenciált, amiért sokan azt hiszik, hogy belőle franchise játékos lehet. És nyilván nem
én
ő a... Igen.
Te is azért azt, mi ott vagy az
hát életben. Itt vagyok, igen. És nyilván nem a 20. legjobb most itt ebbe a kasztba, hanem valószínűleg az 5. 6. legjobb ezzel a teljesítménnyel is.
Nem, is saktam, de, ja, de csalódás ettől függetlenül.
Hát csalódás. És ugye a passzjátéka, ami nálad megint csak ösztönös és extra, egyszerűen nem tud kijönni Torontóban, mert egyrészt Siakam teljes joggal foglalja a labdát, amikor fent van, de másrészt pedig sajnos Fred VanVleet is, és szóval itt az a helyzet, hogy Scottynak most azt gondolom, hogy nem a legjobb közeg ebben az évben Torontóba lenni egyrészt, de másrészt pedig olyan szempontból a legjobb közeg, hogy hát itt most azért türelem kell, és a Raptors egy türelmes franchise, mert azért az a produkció, amit úgy nagy általánosságban lerak az asztalra, mondom, az ilyen kiemelkedő negyedeket, meg ilyesmiket kivéve, aminél nagyon örülünk, hogy ja, nézd, tényleg még lehet belőle franchise player, csak aztán a maradék 3-4-ben meg rajta megy el a meccs. Védekezésben is szerintem még rosszabb, mint első évében, tehát hogy nagyon nehezen tudom értelmezni azt, amit eddig látok.
Amikor megnéztem a statokat az adás előtt, akkor az nem jó, amikor kijelentetjük, hogy egy játékos minden dobás távolságot tekintve mindenben rosszabb, mint az első évben volt. De nincs egyetlen egy sem. Ugye összességében a két pontosokat 54% helyett, ami kiváló volt, 49%-a dobja, ami már inkább ilyen átlag alatti. Újoncnál, vagy ugye a másodéveseknél is. 0 és 3 láb között 71%-ról 68%-ra esett vissza. Ez még nem is olyan vészes. 3 és 10 láb között viszont 50%-ról, amit mondtál, ez kiváló az 50%, 44% már, 10 és 16 láb között 40%-ról 31%, tehát ez gyakorlatilag a midrange, ha nem a legrövidebb midrange, de ez a közép midrange, és akkor ugye 16 láb és a tripla között, ami ugye a hosszú midrange, nyilván ebből dobja rá a legkevesebbet, de itt is 38%, ami nem volt rossz tavaly még, 31%, és akkor a triplát is rosszabbul dobja, 30% helyett 29, szóval nehéz megmagyarázni, és minimum azt kell mondanod, hogy stagnált. Nyilván visszafejlődik, nem fejlődik vissza senki, ha csak nincs sérülése, de mint shooter sajnos semmit nem fejlődött a második évén.
Hát egyrészt, másrészt meg sok szempontból lefejelte ő ezt a másodéves falat. Tehát tök jó egyébként az, hogy a playmakingje sokkal nagyobb feladatokat kapott, és látszik az assziszt számain. Tehát figyelj, 4,6 assziszt, az baromi jó ám. Főleg ilyen másodlagos ball handler szerepben. Csak ő nem igazán ball handler. Ő nem hív egy, nem tudom, pick and roll. Tehát, hogy ő rohanni szeret, meg face-upolgatni, meg esetleg posztolni szeret, abból kipasszol, de az ő asszisztjai azok majdnem kizárólag lerohanásban. Nyilván a Toronto a leginkább erre játszó csapat, tehát van rá lehetősége, de főleg abból van, illetve betörések után neki vannak néha ilyen zseni passzai, amikor megfordul és az ellenkező 45-re kipasszol, és ott áll tök üresen Gerriton Junior, és hopp egy tripla. Tehát én látom benne azt a playmakert, amit most Banquerónál látunk, ugye, hogy, hogy neki is van ehhez tehetsége, és vannak ilyen kisülései. És Scottynak ez a rész talán még fejlődik is, de nagyon nehéz elmenni szó nélkül amellett, hogy közben a shooting, meg a védekezés, meg mintha visszafele menne, szóval, hogy...
Igen. Meg ami nagyon ijesztő tényleg, és ez tényleg nem jó, hogy kevesebb büntetőt átlagol, mint az első szezonjában. Tehát ezt a legrosszabb látni nekem, mert ugye tudjuk azt, hogy gyakorlatilag nincsen, de itt tényleg nincsen kivétel. Bármelyik periméter sztár vagy szupersztár, akit megnézel, minimum jó a büntető kiarcolásában, de inkább elit alja vagy elit kategória teteje is akár. A legtöbb büntetőt ugye nyilván Embiidet kivéve, aki ebből a szempontból egy anomália a center poszton, a periméter játékosok harcolják ki a legtöbb büntetőt. A kis csatárok, a face-up erő csatárok, az agresszívabb irányítók dobó átvédek is.
És DeRozan.
És DeRozan, igen.
Ő sehova nem tartozik azért rölgök, tehát hogy ő a pumpfékeivel harcolja ki ezeket a büntetőket.
Hát meg nyilván mindenki tudja, igen, most már róla, hogy a midrange az neki gyakorlatilag zicser, tehát valamit meg kell próbálnod.
Azért az igazságosság kedvéért tegyük hozzá, hogy Scotty pontosan ugyanannyi büntetőt harcol ki, mint előző évben, per 36-ra is, meg 100 labdabirtoklásra is.
De egyébként ez is számomra, miért játszik kevesebbet? Én ezt se értem.
Hát azért, mert pályán van, és rossz a csapatnak, hogy pályán van, és...
Hát oké, de nem úgy leszel jó, hogy ezt megoldja, és túl
jó, de most egy perccel játszik kevesebbet, vagy másfélet.
Értem, csak ez szerintem egy jelzési érték, tehát nekem ez nekem nagyon szemet szúr, hogy miért játszik a top 4-es pikkem jövőbeni szupersztárom kevesebb percet a második évben, mint az elsőben. Ez én értem, hogy egy perc, de egyébként 1,4, de akkor is nekem ez... Nekem
számon ez kérhetőségért, tehát nem mondhatod azt, hogy idén szarabul játszol, és ugyanúgy megkapod.
Jó, lehet, igen. Mondjuk tény, hogy most nálatok ez a borzasztó nehéz szituáció van, ez a lingóban vagytok.
Igen.
Abszolút.
Tehát, igen.
Hogy már nagyon erősen jön az, hogy el kéne engedni a szezont, viszont annyira nincs benne egyébként a Raptors génállományában, DNS-ében ez, hogy elengedjék a szezont.
Hát nincs. Na, beszéljünk Chris Duarte-ről, a tavalyi top 5-ös, top 6-7-es rookie-ról, aki már akkor is nagyon idős volt ahhoz képest, ugye, de most nem is ez a lényeg. Most egyébként tavaly volt, hogy 24, idén 25 éves, és tudom, hogy sérült volt, de maradjunk annyiban, hogy a sérülése után se tudtam magának vissza követelni azt a szerepet. Ez kicsit azért is van, mert kénytelen kelletlen hármasba játszatják őt, ugye, ott maradt hely, de most ez teljesen mindegy, mert wing-wing, tehát mai NBA-ben nem nagyon érdemes ezzel törődni, azzal már inkább, hogy Duarte tavaly egy határozottan jó triplázónak indult, 37% 4,6 kísérletből. Most 3,3 kísérletből egy 27%-ot hint. Ezen kívül a két pontos százaléka is tragikus, pedig tavaly néha még betörögetett, néha még büntetőt harcolt ki, de hát nyilván ezek a számok, itt a százalékokat érdemes nézni, mert amennyivel visszaesett például a büntető kiarcolás, az pont annyi, amennyivel a perc átlaga is visszaesett, és az, hogy ő ennyire nem tudja kiarcolni magának a lehetőséget, az a tavalyi ígéretét teljesen összerombolja, szerintem, mert ő 24 éves volt, tehát nála az volt az ígéret, tudod, hogy na, ez egy nagyon jó kezdés, és most minimum ezt, vagy még jobbat hozza a következő két évben, mert még addig fejlődhet úgy nagyjából reálisan. 26-27 éves koráig, mondjuk így. Ez nem úgy néz ki.
Felmenteném idén, szerintem teljesen egyértelmű, hogy ő nem volt akkor se egészséges, amikor épp játszott.
Aha.
Én abszolút ezt ide vezetem vissza. Ő szerintem egy stabil, ebből a szempontból stabil NBA játékos lesz, viszont nem tudom, hogy feltűnt, hogy mennyire rohadtul ironikus egyébként ez a szituáció, hogy egy Rick Carlisle alatt jön egy nem Hart és Maturin, és gyakorlatilag teljesen elveszik a lehetőséget a úgymond veterán előtt, nyilván ugye tudjuk, hogy ő is másodéves, de
aha.
De ez ami ennyire nem Carlisle, basznak, hogy beépít egy Nembhardot és egy Maturint az első évébe, úgyhogy, és mind a kettő tényleg szenzációs, két ilyen újonc, hát mennyi, hány éven keresztül szittuk, hogy ő nem csak, hogy nem hajlandó, vagy nem tudja beépíteni a fiatalokat, de
nem is akarja, nem is próbálja.
Nem is foglalkozik velük az első két évben.
Igen.
Gyakorlatilag. Nyilván itt magasabb pikkekről beszélünk nyilván, tehát más azért, hogyha Mavericks ledraftolt volna egy top 5-ös játékos, mint ahogy ugye Doncsicsot ledraftolták a csere után végül is a
harmadik helyen akkor, igen.
Nyilván előtt játszott, tehát azért ez megváltozott ez a dolog. Nyilván játszott volna egy Maturint is, vagy akár egy nem tartott is, de akkor is ironikus, hogy eljutottunk erre a szintre.
Én még Trémant akartam itt hozni, aki nekem tavaly nagy kedvencem volt abból az osztályból, azt gondoltam, hogy ő akár még Shai-jal együtt pályán is lehet ilyen, lásd Tyus Jones, amikor pályán van mondjuk Morant mellett, tehát valami ilyesmi irányítóra gondoltam, aztán idén egy kicsit, hát ezt módosítanom kell ezt az elvárást eddig, kevesebbet is játszik egy picivel, kevesebb pontot is szerez, rosszabbul dobja a triplát, jobban dobja a ketteseket, de annak a száma visszaesett, ahány kettest ő elvállal, tehát hogy ez is indoka lehet annak, hogy ezt jobban dobja, és még rosszabbul is büntetőzik, de egyáltalán nem tud büntetőt kiharcolni. Ennél ígéretesebbnek tűnt tavaly, mint amit eddig idén mutat, aztán majd meglátjuk, tehát ezt nem akarom őt leírni, félreértés ne essék, még csak 21 éves, annyit elmondanék, hogy tőle speciál vártam valamiféle kiugrást, és ennek inkább az ellenkezője történt meg.
Igen, te nagy fanya vagy. Gyorsan Maturira visszatérően tényleg érdekesek, hogy róla nagyon rég beszéltünk, ugye majd az újoncadásunk lesz, majd valamikor a visszatérünk rájuk. Hihetetlen mély repülésben, zuhanásban van egyébként Maturin az elmúlt időszakban, decemberben és januárban, majd ezt érdemes lesz megnézni. Trémon egy olyan játékos, nyilván tehát az OKC talál fél tucat ilyen játékost most az elmúlt évekre lebontva átlagosan, akit úgymond minden szezon belül húznak valamit, hogy úristen, ez is jó lesz, ez is jó lesz. Tök egyértelmű, hogy visszaesett, erősen visszaesett. Nyilván ebbe az is benne van, hogy neki azért, én értem, nem volt rossz az újonc szezonja, de egy annyira borzasztó csapatban játszott tavaly,
aha,
hogy szerintem ez nehezen behatárolhatóvá tette az ő tényleges értékét, és hogy ténylegesen az a teljesítmény, amit ő nyújt, az mire lehet, vagy mire lesz elég. És
azért tavaly is csak 50%-os volt például a TS, tehát tavaly is voltak fenntartásaink, csak tudod, ez az ilyen meglepően atletikus, egészen jó védő, néha jól passzoló, betörni képes játékos, azért ebből...
Van benne potenciál, figyelj, ő, igen, tehát hogy azt hiszem a Floridában volt egyetemen, és rémlik egy borzasztó nagy meccsen, nem tudom megmondani, hogy hány pontot, vagy milyen statokat hozott, de benne ott volt a potenciál, tehát a második évében a Floridánál ő hihetetlen nagyon túlott előre, nem véletlen, hogy ugye a Lattari közelébe is várták néhányan, és azt mondták, hogy azért ebbe a csávóba elég komoly potenciál van, és végül ugye nem a Lattaribe ment el, hanem nem is tudom már, hogy hol, ilyen 20. hely környékén, de nyilván van benne potenciál, azért nem lesz valószínűleg egy olyan típusú játékos, aki az OKC nagyon távoli jövőjében ott lesz. Szerintem neki újra fel kell majd találnia magát, egy másik csapatban van egy ilyen érzésem. De addig még lehet, hogy őt megpróbáld meghosszabbítani egyébként relatíve olcsón.
Soroljuk fel, hogy ki az, aki még játszik, de ma nem beszéltünk róla. Zaire Williams, mivel most ért vissza, Kai Jonesról nem beszéltünk, de én azt gondolom, hogyha Charlotte-nak ennyire nem bír bekerülni a rotációjába, akkor nincs is miről beszélni.
Austin Reeves-t érdemes szerintem megemlíteni, megérdemli, hogy megemlítsük. Ő tényleg jó kis NBA játékos. Egyértelműen fejlődött ő is az első évhez képest. Ő azon egyike, azon játékosok egyike a kevésből 3-4-5, akit ilyet találtunk, ugye. Uh-huh, uh-huh. Ő egyértelműen ott van. Nyilván mindig meg lesznek a maga korlátai, de ő szerintem NBA játékos marad viszonylag sokáig.
Köszönöm szépen, mert teljesen lehagytam őt, úgymond. Jalen Johnson akkor játszik, amikor épp nem sérült a fél Hawks, mármint akkor játszik, amikor sérült, bocsánat, igen.
Igen.
És Isaiah Jacksonnak voltak jó meccsei, azért, hogyha ránéztek a statisztikáira, akkor nem fogtok elájulni. Garuba, fúha, igen. Adjunk neki még egy évet, mert erre nem nagyon tudok mit mondani. Josh Christopher szintén, ezt már mondtam, hogy ő az egyik ilyen csalódásom, és nem tudom, Isaiah Todd is néha pályára kerül, de nem tudunk róla külön beszélni.
Hát a nagy visszaesőknél azért még Joshua Primot meg lehet.
Igen, bizonyos tekintetben ez egy visszaesés. Igen,
elég komoly visszaesés.
Lóbálod a lompost, és aztán egy idő után már nem vagy a ligában.
Igen, ez, ez az innen nehéz visszajönni, és itt ehhez kevés gyakorolni a triplát.
És a méregetést, bocsánat.
Az meg biztos, hogy nem segít, csak árt, úgyhogy nem most poént csinálunk belőle, nem tudom egyébként, hogy neki lehet még valahol visszaút. Azért szerintem neki lehet.
Szerintem is neki lehet.
Tehát ez nem olyan,
igen, azért,
amiből nem lehet visszajönni, ha ő úgy érzi magát, és nyilván itt helyre jött a...
Figyelj, visszajön, lenyilatkozza, hogy már nem vagyok az a hülye gyerek, ugye, ezt ilyen nyilatkozatokat
amit szoktak tenni. Voltam fél évig, ja. Pszichológiai kezelésen voltam, és lehet, hogy ennyi elég is. És akkor kap egy, mit tudom én, 40 meccses eltiltást utána, és utána szerintem, hogy játszhatna.
Lehet, hogy ő 40 meccses eltiltást sem
az
kap.
Is lehet, hogy nem kapta, igen.
Hát azért ez más, mint a Bridges szituáció teljesen ilyen szempontból. Most nem azért, hogy az Primónak a tettjét relativizáljam, vagy felmentsem.
Főleg, hogyha tényleg itt konkrétan mentális betegség áll a háttérben. Tehát,
hát igen.
Nyilván Bridges mögött is lehet, tehát ott is lehet mondjuk depresszió, vagy konkrétan van ugye ez az impulzus kontroll zavar. Ez egy diagnosztizált betegség, tehát ott is lehet betegség, de itt ténylegesen, ha ő bizonyítani tudja a liga felé, hogy neki ugye egy drámai múlt, és úgy nőtt fel, és traumatikus hatások, és eljár kezelésre, és tényleg akár még nem tudom, gyógyszeres kezelés is, mert van egyébként, vannak olyan gyógyszerek ma már, amikkel azért lehet játszani is, nem feltétlenül ütnek ki annyira, simán elképzelhető, igen, hogy vissza tud térni az NBA-ben.
Egyébként még Delano Bentonról akartam említést tenni, hogy kikerült a Raptors rotációjából, pedig benne volt. Tehát, ja, basszus, van egy játékosunk, akiről mindig megfeledkezünk, az Aaron Wiggins. Na, ő viszont szépen betette magát, vagy bejátszotta magát az OKC-nek, a teljes erengészséges OKC-nek is a rotációjába is. Ha kell ilyen pad végén nagyon sokáig ott lesz, vagy cserének sokáig ott lesz az NBA-ben játékos lehetőség, az Aaron Wiggins. Szerintem ő nem tűnik úgy, mintha ki akarna kopni, és megragad minden lehetőséget.
Nemrég volt szerencsém látni a Mavericks ellen, és ő egészen jó dolgokat mutatott, bevert több triplát is, playmakinget is mutatott egyébként.
Kicsit ilyen mindenes.
Most gyorsan megnéztem a game logot. Igen, konkrétan 5 asszisztja volt ellenünk. Úgyhogy kifejezetten jó teljesítmény nyújtott. De ő azért van, hogy érdekesen kezeli őt a nem Renault, hogy van, amikor 0 perc, van, amikor meg 25. Tehát ezt mondjuk én mindig utáltam, és ha fiatal játékos lennék, akkor ezt nagyon utálnám, hogy...
Akkor te most nem szívesen lennél Oklahoma City-ben, mert ugye Dégno az így néz ki már.
Igen. 2 perc utána 25, 28, 21, 25, utána 10, 6, 24, 17, 32, 11, 1, 16. Fel kell nem Renault, és akkor ránéz valamelyik srác, és azt mondja, hogy ma te 20 percet játszol. Ja. Holnap lehet, hogy 2-t.
De ugye nála még az sem biztos, hogy kezdesz-e, vagy nem, tehát hogy bármikor bekerülhetsz a kezdőbe, és kikerülhetsz onnan, úgyhogy igen, ez elég érdekes a Dégnónak a felfogása. Na jó, szerintem akkor végignéztük az elsődleges másodéveseinket, remélem, hogy kedves hallgatók, ti is szívesen tartottatok velünk, és most azért ez nem volt annyira derűs, mint szokott lenni, hogy itt a jövendőbeli sztárokról fecsegjünk meg, hogy ki az, aki már most All-Star. Ez most nem történt meg, de ettől függetlenül itt rengeteg érdekes játékos van, és továbbra is egy viszonylag mély draftnak tűnik, azért érdemes lesz majd követni az ő sorsukat. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Igen, bele kell húzniuk a srácoknak, mert eddig ez, hát, egy ilyen 3-as teljesítmény összességében a class-től. Átmennek, talán nem buknak meg, de nagyon sok meló kell még tőlük. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok velünk a következő adások során is, jövünk természetesen még ezen a héten is, addig is minden jót kívánunk nektek, nagy pacsi, ha támogattok Patreonon. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.